Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Overreaction! Egészen más jut most erről a szóról eszembe, mióta megtaláltam videó megosztón azt a csatornát, amit úgy hívnak, hogy Awful Coaching, és hát egészen zseniális szórakoztató tartalom. Mindenkinek javaslom kipróbálásra, noha nincs olyan edző és csapat, amelyiket nem fordana le a tényleg a földig, a sárga földig az ember, és nyilván egy picit, hogy is mondjam, csak rugalmatlanul kezeli a dolgokat, de ettől függetlenül a szórakoztatási értéke az valami egészen fantasztikus. Zoli konkrétan ugye Dallas csoportban találtam erre rá, és ott te már mondtad, hogy már egy hete ezen függsz. Véget érte már a függés, vagy még nálad is napi program?
Nem, nézem szinte minden alkalommal, és a csávó az egy karakter, tehát hozzá kell tenni, hogy nyilvánvalóan ez egy content, de a nagy része annak, amit mond, és az elemzése szerintem relatíve pontos. Láttam már ilyen reakcióvideót is, ami picit belekötött egy-két ilyen megállapítás, de egyébként nagyjából tudja, miről beszél a csávó, tényleg ilyen 80%-ig szerintem meg lehet neki adni ezt a dolgot, és a 20% az meg nyilván egy kicsit ilyen szenzáció, hajhász, reakció, ugye ez a reaction content, ez nagyon megy YouTube-on is, meg valószínűleg TikTokon is, nem tudom, TikTokot annyira nem nézem. És ahogy mondtad, nincsen szent tehén, tehát Spoelstrára is lőtt már a Denver elleni meccs után, atomjaira szedte szét gyakorlatilag azt, hogy mennyire borzasztó edző Spoelstra, akit mi ugye egyöntetően a világ legjobb edzőjének tartunk gyakorlatilag, de hát senki sem tökéletes egyrészt, másrészt meg tényleg ez content is, tehát így is kell azért ezt nézni.
Pontosan így van. A mai adásunk viszont, azt te csak contentként hallgassátok, kedves hallgatók, mert itt ezért ennél nagyobb igényességgel szoktunk az overreactionbe fellépni, 6 csapatot elemzünk majd, ráadásul 6 olyan gárdát, aki mostanában valamiért felhívta magára a figyelmet, vagy érdekesnek találtatott, és ebben lesz egy segítségünk, aki nem más, mint egyik kedvenc vendégünk, elemzőnk, szakértőnk, Májár György. Szia Gyuri!
Azt a mindenit, köszönöm szépen ezt a szép bemutatást.
Én is köszönöm, hogy itt vagy Gyuri, és nem kell szerintem szerénykedned. Az egyik kedvenc vendégünk vagy ebből a szempontból is, úgyhogy szerintem most sem lesz probléma a hozzáadott értékkel.
És ha már hozzáadott érték, meg nincs sok probléma, akkor kezdjünk a Boston Celtics-szel. Nem tudtam, Zoli, hogy ilyen jó átvezetést adsz nekem, de hát nyilván ez megtörtént, úgyhogy élni kellett vele. A Boston Celtics az első csapatunk, és tényleg nem tudom, hogy érdemes-e egyáltalán statisztikákat sorolni, elsők támadásba, másodikok védekezésbe. Ez nem is két top 5. Egyébként mellesleg ma foglalkozunk a másik olyan csapattal is, amelyik mindkét oldalon top 5-ben van, kettő ilyen van az egész ligában. De hát ez két top 2, ami egészen elképesztő. Nagyon érdekes, hogy a BKG fiúcsapatának az edzője, amikor a rádióba beharangoztam a Pécs elleni meccsüket, ugye a Pécsről annyit kell tudni, hogy a másodosztályt vezeti, de eléggé impresszív, hát mondjuk úgy net ratinggel NBA nyelvre fordítva, és akkor mondtam neki, hogy jó nehéz meccs következik. Erre mondta, hogy igen, és nagyon jó a Pécs, de azért azt látni kell szerinte, hogy sok-sok kisebb csapatot vagy középcsapatot rommá vernek, és most a többit nem akarom elmondani, hogy mit mondott, de a lényeg, hogy úgymond egy pici szűrőt lehet, hogy erre rá kell ereszteni, és nem szabad nagyon megijedni tőlük. És egyből eszembe jutott a Boston Celtics, amik pont ugyanezt csinálja, hogy tényleg rommá tud verni, de még közép csapatokat is, és csak a nagyok ellen tud gyakorlatilag megszenvedni, ami lehetne most negatív kritikaként is felhozni, de valójában egyértelműen nagyságjele az, hogyha minden kötelezőt nem csak behúzol, hanem úgy, hogy nincs esélye az ellenfelednek, úgy húzol be, és most pedig egy egészen félelmetes 4-5 meccses futást toltak, mielőtt jött ugye most a két vereség. Na most a Boston az, hogy megnyeri az alapszakaszt idén, azt szerintem ezen a ponton nem lehet kérdés, és a játékuk minden tekintetben új dimenzióba lépett. Találtok-e fogást a Bostonon? Gyuri, te például találsz rajtuk fogást?
Hát a mai meccs az egyik fogásra különösen rávilágított, ugye az pedig a nem létező kispad, mert 3 pontot dobott a Denver kispadja, ami szintén nem azért a világ legerősebb kispadja, és hát ugye majd meglátjuk Horford mennyire tudja összeszedni a magát a rájátszásra, de ő gyakorlatilag ugye már csak védekezik, meg triplát dob, gyakorlatilag más nem csinál, tehát a korábbi igazából passzjátéka is nagyjából eltűnt, hogy próbálják kímélni, amennyire lehet extra-extra módon. És hát egy brutál, mega erős kezdőcsapat van, és akkor majd játszhatnak ilyen 40 perceket átlagba. Vagy hát nem tudom, hogy ki tud felnőni, de egyelőre úgy tűnik, hogy senki. Meg hát nyilván a Bostonnál mindig kérdés a szoros meccsek végén, hogy fejbe mennyire van ott Tatum és Brown. Nyilván ebbe segíthet azért Holiday-nak a veteran presence-e, de hát támadásban nem ő fogja majd kihúzni őket a kakiból, hogyha szoros meccs végén kosarat kell dobni.
Ami azt illeti, ez a kérdés valóban ott van még, de azért lehetett érezni nálad is az erőlködést, hogy a Bostonnál fogást találj. Én pont ugyanezt érzem saját magamon, és szerintem egyébként nagyon sok olyan jel van, ami alapján azt mondhatjuk, hogy ez egy domináns csapat, és a mezőny egyetlen domináns csapata. Zoli?
Celtics egy hihetetlenül érdekes tanulmány az idei szezonban. Ugye mit csináltak? Gyakorlatilag ráléptek a gázra, és ezt az analitikus kosárlabdát nem minden szempontból, de a triplák szempontjából a végletekig vitték. És ugye ez a shot diet, ahogy mondják kint, ez a, hogy ők milyen dobásokat raknak oda az asztalra így közösen, ugye a nagy része az gyakorlatilag a tripla, és ezt olyan szinten nyomják, hogy elsők, és az, ha jól emlékszem, torony magasan elsők ugye a tripla frekvenciában, viszont 27-ek a gyűrű kísérletek számában, vagy frekvenciát tekintve, annak ellenére, hogy egyébként, hát van itt azért lehet, hogy 3 elit befejező a gyűrű közelébe, de 2 biztos, és másik 2, aki még szintén nagyon jó. A szurkolóik, és akkor itt én is visszacsatolok kicsit a mai mérkőzésre, ugye, Real GM-en a szurkolóik 65-70% azért most eléggé pánikban van, és ugye azt mondja, hogy mi fog történni a play-offban, kevesebbet rohannak a csapatok, üres triplákat azokat gyakorlatilag megpróbálják elvenni az ellenfelek, és lelassul a játék és félpályás támadó játék, és hogy ezért a legjobb ellenfelek ellen, és itt nyilván főleg a mai meccs fényében a Denvert mondták, hogy egyszerűen nem érzik azt, hogy Tatum van annyira jó, hogy ő egy ilyen párhasz legjobb játékosa legyen, illetve egyszerűen hatalmas különbséget látnak egy szoros meccsen a dobás kvalitást tekintve, ugye a shot quality, főleg az utolsó 5 percben, és ez nyilván a Denver ellen masszívan látszódott, és itt felmentve a Celticset, a Denver mindenkinél jobb dobóhelyzeteket fog találni és teremteni egy szoros playoff meccs utolsó percében, ebben nem lehet őket úgyse utolérni, máshol kell megvenned őket, és itt a Celtics egész szezonos tesztje az, hogyha spammeled a triplákat, és egyébként ezek nem rossz tripla kísérletek, annak ellenére, hogy nincsen elit labda a kezelőjük és playmakerjük, iszonyatosan telített a tehetséget tekintve ez a kezdőtös, és őszintén nem tudom, hogy mit várhatok majd a playoffra, és ugye, tehát, hogy támadásban is totál modern benyomják, és talán már ez a full kretén verziója, hogy rengeteg tripla, és nem feltétlenül támadjuk a gyűrűt eleget. Viszont védekezésben meg ugye rohadt jók, mert hihetetlen sok oldalúak, nagyon sok elit védőjük van, elit egyéni perimétervédők, ami nagyon ritka a mai NBA-ben, és náluk ez hatalmas erősség lesz, ugye gyakorlatilag a liga legjobb perimétervédő hátvéd duójával. Szóval nagyon érdekes dolog. Tehát az összes meccsüket szinte, amiket el is veszítenek, ott is tudod azt mondani, hogy hát ma is Brown kiadott 6 büntetőt, és hogy tök jó játszott a Denver, meg tök jó dobásai voltak, de mégis meccsben volt a Celtics, és rá lehet fogni ezt, meg igaz is. Szóval én olyan felemáson vagyok én a Celtics-szel kapcsolatban, mert én abszolút kinézem belőlük a bajnoki címet, de akkor annak szerintem úgy kell majd történnie, hogy egyszerűen azt látjuk, hogy tényleg működik ez a dolog, és annak ellenére nyerik meg a bajnoki címet, hogy a dobás kvalitás, félpályás dobás kvalitás tekintetében nem fogják minden párharcot megnyerni. Tehát ha például mondjuk lesz egy Celtics Celtics Nuggets döntő, ők azt úgy nyerik meg, hogy hazai pályán gyakorlatilag az összes meccsükön jól dobnak, és a tripla vonalról gyilkolják le Nuggets-et gyakorlatilag, és azt én nem látom jelen pillanatban, hogy annyira sokoldalú lenne ez a csapat támadásban, és mivel ugye nem lesz náluk legalább két párharcban a legjobb játékos, nem tudom elképzelni, hogy ne legyen szenvedős párharc. Tehát a playoffban nem számítok arra, hogy nagyon ugyanezt a domináns játékot tudják nyújtani, de nyerhetnek szimplán azzal, hogy a modern kosárlabda ezen részét nagyon jól csinálják, és szerintem nem baj, hogy azt spammelik. És hát Mazula meg azért csinált jó dolgokat idén, ami azt mondatja velem, hogy ha a kulcs időkéréseket jól kezeli le ezúttal, akkor az edzői szempontból is szerintem elég lehetne.
Több kulcsmondatot is kimondtál véleményem szerint, ugye a kosárlabda ezen részét nagyon jól csinálják, és spammelik. Igen, tehát leginkább a triplákkal állnak vagy dőlnek, élnek vagy halnak, és amit mondtál, én is néztem a 27. helyet ugye ebben a bizonyos statisztikában, hogy ők nyilván nem fognak a gyűrű közelébe érni annyit, de ennek ellenére sem büntetőznek keveset, és ez mondjuk valahol vicces. Tehát azért itt látszik az, hogyha ilyen five outokat tudsz tolni, akkor a besegítő védekezés az már tényleg a torsó pillanatban lesz mindig. Egyébként a védekezésükre annyit, hogy ők is a gyűrűt védik, elég jól, egyébként viszonylag jól tudják a triplákat is elvenni, de elsősorban a gyűrűvédésben vannak egyébként hatodikok ebben a tekintetben, tehát hatodik legkevesebb kísérletet engedélyezik egyáltalán az ellenfélnek, és ami egyébként azért is extra, mert ez a playoffban most már évek óta bejáratott recept, sőt lassan azt is kijelentetjük, hogy az alapszakaszban is beszélünk majd ma az Indiánáról egyébként, amelyik ugye a triplát próbálja levédeni, és egészen katasztrofális tőle a védekezése. Szóval igen, analitikus kosárlabdának egy válfaja, mert az OKC, meg a gyűrűtámadó csapatok, meg a másik válfaja, és azok is sikeresek. Viszont szerintem nagyjából azok az aggodalmak nyilván ott vannak, amit mondasz, csak szerintem az idei dominanciájuk az legalább annyira át fog menni a playoffba, tehát jobban, mint tavaly egyértelműen, szerintem a te szavaid mögött is ez bújt meg, hogy lehet, hogy egy első két kört azt nagyon simán tudnak majd hozni. És amit még el kell mondani, az, hogy a Celticsnek tulajdonképpen innentől nincs is értelme más csinálni, mint a playoffra készülni, hogyha hátradőlnek, és esetleg pihentetnek, meg Porzingist mondjuk nem erőltetik agyon, akkor is az első helyről várhatják, és hazai pályáról az összes mérkőzést. Gyakorlatilag ekkora az előnyük. Úgyhogy erre mondjuk kíváncsi leszek, hogy az utolsó egy hónapban ez mennyi pihentetéssel jár. Gyuri, van-e bármi még a Bostonhoz?
Én nem tartottam azt, amit én mondtam, annyira megerőltetőnek, mert nekem ezek azért eléggé szembetűnőek. Ugye az is, hogy fejben mik voltak a gondok esetleg Tatummal és Brownnal, és hiába van három nagyon-nagyon fullos játékos, az még akkor is rajtuk fog múlni majd a végén, illetve az, hogy mennyi kakaóban még Horfordba, és most nem beszélek a szokásos Porzingis sérülésről, mert azt mindenkinél lehet beszélni sérülésekről, de még ha mindenki full egészséges, akkor is azért előbb-utóbb a Horford csoda az nem fog már minden évben segíteni, tehát valakinek fel kéne nőnie, és szerintem senki nem fog, tehát tényleg az lehet, hogy mind az öten tökéletesen játszanak, és nem bízom annyira ebben a dologban, pedig tényleg tökéletes, meg hát ugye ott van még a Mazula faktor, aki azért eddig nem bizonyított még a playoffban.
Hát igen, arra én is kíváncsi leszek, mert Mazulának valóban a playoffban most meg kell mutatnia. Viszont beszéljünk egy olyan csapatról, amelyiknek nincsenek ilyen gondjai, hogy finoman fogalmazzak, hogy a playoffban bármit meg kéne mutatni, ez pedig a Portland Trailblazers, amelyiknél ugye már most az elmúlt egy-két hónapban én folyamatosan kiemeltem, hogyha ötnél több NBA játékos van Billups keze alatt, akkor legalább védekeznek. Ez tényleg így van, tehát hogy ezt nagyon jól lehet látni. Persze beleszaladnak, tehát egy ilyen csapat bele fog szaladni egy-két nagyobb vereségbe, de 28-ak támadásban, 21-ek védekezésben, ami szerintem ránézve a tabellára, tehát ez egy jó arány. Egyébként elég lassan játszanak, tehát ez is azt mutatja 23-ok. Ugye amikor lassan játszik egy csapat, akkor az nagyon nagy részt azért van, mert védekezés fókuszáltabb, és annak ellenére, hogy a 100 támadásra vetítve mondjuk a statokat és a sorrendet támadásnál és védekezésnél, annak ellenére értjük azt, hogy a lassú játékban jobb a visszarendeződés, és ezért jobb lesz a védekezésed. Amit szerintem érdemes róluk tudni, hogy nagyon nehéz meglátni ennek a csapatnak jelenleg az erejét. Nyilván mostantól tankoló csapatként is kezelhetjük őket, de azért itt mindenki megsérült legalább egy hónapra, aki élt és mozgott. volt. És nem amellett akarok kardoskodni, hogyha ez nem történt volna meg, akkor a Portland rájátszásba jut, tehát félreértést ne essék, csak mondjuk nem látom annyira értelmét elemezni a játékuknak, inkább talán egy-egy meccset elkapva, egy-egy jobb meccsüket elkapva lehetne ezt megtenni, mert a Portlandnél az, hogy éppen ki áll rendelkezésre, az totálisan befolyásolja a csapatnak az eszköztárát, ugye, hiszen azért nincsen olyan sok NBA játékosuk. És hát még az elején például Kamara annak tűnt, most már egy kicsit azért problémásabb, de második körös, első éves, úgyhogy azért nyilván ne helyezzünk túl nagy elvárásokat felé. DeAndre Ayton meg visszajött, azt hiszem azóta már újra megsérült egy kicsit, de DeAndre Ayton visszatért, semmivel se jobban, mint szokott, és ne haragudj, Zoli, hogy nem feléd dobom most a szót, de mivel Gyuri az a, azt hiszem közülünk, aki Aytonnak a hát hiányosságaira már sokkal előbb felhívta a figyelmet, mint szerintem kb. A nemzetközi sajtóban is bárki, ezért mégiscsak most Gyurit kérném meg, hogy mondjon egy-két szót Aytonról és a Portlandről.
Hát én ős Ayton hater vagyok a játékával, mert ha emlékeztek, az elejétől mondtam, hogy egy tök jó fejsrácnak tűnik, és ez nem ilyen cop-out plusz mellé, hanem tényleg ilyen easygoing, ilyen tök jó elmenné vele sörözni, bulizni, beszélgetni, tehát egy vicc, tényleg. Tehát és ugye ez különösen akkor volt vicces, amikor ilyen Bill Simmons meg ilyesmi, még itt a trade után, hát, hogy ez mekkora nagy dolog a Portlandnek, és mekkora stíl, és hogy a Suns milyen hülye, és hogy így, meg úgy, meg amúgy, de mondom, embert én nem néztétek a playoffba, meg tehát lehet azt hinni bizonyos esetekben, hogy valaki majd kicsit idősebb lesz, de itt nem erről volt szó, hogy éretlen volt, hanem ő neki így alapban ez a habitusa, tehát ez nem a fiatalkori éretlenség, hanem ez a habitus, szerintem ezt azért nagyjából meg lehet különböztetni, és én egyébként nem értettem egy évvel korábban sem, hogy a Portland miért nem cserélte el Miles Turnerre, ugye amikor az Indiana oda tette a Max offer sheetet, amit ugye végül meccselt a Portland, nem igazán értettem. Tehát ugye már kifáradt ez a point, és mindig tudja magát alul múlni, de az ember gyakorlatilag véletlenül dob csak büntetőt így meccsenként. Tehát elmegy ilyen 3-4 meccs, hogy nem dob büntetőt, úgyhogy 30 perceket játszok, és ez nem túlzás. Tehát most ránézel a game logjára, tényleg nézzétek meg, mert nagyon jókat lehet rajta röhögni. Ugye ő nagyon keveset dobott Phoenixbe is, és mindig azért cikkiztem, hogy ilyen 2,5 körül volt a karrier átlag, és 2,5 a rádobott büntetők. Egy centernek, aki ugye most nyáron, tavaly nyáron Dominatornak viccesen hívta magát, hogy majd ez lesz itt Portlandbe, helyette ugye az van, hogy ezt a 2,5 olyan szinten múlja alul, hogy a fele. Tehát most idén, ebben a szezonban 32 perc alatt átlagban 1,3. Nem szeretnék én erről tovább beszélni, mert már tényleg nagyon sokszor elsütöttem ezt, totálisan, teljesen abszolút reménytelen. És én azon csodálkozom, nem hallgattam Nate Duncan-éknek azt a műsorát, de hogy a legjobb szerződések között nem került elő, én igazából se ért, mert annyi szerencséje van ugye a csapatnak, hogy ugye nem 5 éves szerződést kapott, hiszen ugye az Indiana 4 évesét meccselte a Suns ugye tavaly nyáron, vagy hát most már másfél éve, vagy lassan 2 éve, így ezután már csak 2 van ebből a max szerződésből, de hát azért ez a 2 év is nagyon erős lesz, mert én nem látom, hogy ebből ő, hogy tudna kimászni, mert ő ilyen kész. És egyébként hasznos lehet, csak nem tudom, mennyire lesz kedve neki majd valami más szerepben játszani, mert komoly rájátszás rajtó playoff csapat kezdőcentereként nem látom annak az értelmét, hogy de mi ő? Ti értitek, hogy mi ő? Tehát miatt mit lehet belőle kihozni? Mert én egyszerűen nem tudom ezzel a hozzáállás, vagy ezzel a habitussal hova tenni.
Hát lassan be lehetne kategorizálni őt egy ilyen védekező center, ilyen szegény ember Adebayója valami hasonlóba.
Igen, de ő ezt tudja? Tehát van, aki ezt megbeszéli vele, úgyhogy a max fizetést kap? Tehát ez így nekem nem...
Igen, ja, értelek, és ez abban sem vagyok biztos, hogy ő max fizetést kap legközelebb.
De nem, de én nekem tényleg azért ilyen baffling ez az egész, hogy ez hogy zajlanak, ezek a beszélgetések, amikor ők az edzőjével beszélgetnek arról, hogy te figyelj, miért egy büntető dobsz meccsenként. Mert valószínűleg ezek a beszélgetések sokszor előkerültek, és nem mindegy, szóval érthetetlen.
Zoli, én átterelném a szót, mert én nem tudok mit hozzátenni ehhez a tényleg döglött lóhoz, ami Ayton, de azért azt beszéltük, hogy ugye Scootnak is vannak jobb meccsei, és hát az is látszik, hogy Brogdonnak még mindig lehet majd értéke a piacon, bár már nem olyan túl nagy, viszont Anfernee Simons például mostanában mutatott életjeleket, és hát Jeremy Grant is, és az a kérdésem feléd, Zoli, még ha Brogdon most ugye sérült is egy jó ideje, de hogy ezt az idényt megnézve, lesz-e még értéke a piacon Brogdonnak és Grantnek? Nyilván, tehát az ő játszatásuk ettől a pillanattól kezdve, nem tudom, Brogdon még visszatér-e, az már semmi más, mint kirakni a portékát a kirakatba, tehát csak ezt a jelleget tudom elképzelni, nekik semmilyen szerepük nem lesz a Portland jövőjében.
Valami értéke lehet, hogy van még Brogdonnak, de ugye annyira nagyon sérlékeny, hogyha van is értéke, akkor az minimális, és ennyi. Egyébként simán lehetne egy nagyon jó playoff csapatnak is a rotációs játékosa ma még, Malcolm Brogdon. Ő tényleg egy jó kosárlabda játékos. Itt tényleg az a kérdés, hogy szerződésileg mit tudnak találni. Ugye nem öreg még effektíve, 31 éves, és jövőre ugye lejárom már a 24-es, 25-es szezonban. Emiatt lehet esetleg egyébként értéke, mert most ha érted, vannak olyan szerződések az NBA-ben jelenleg, például egy lejáró, mondjuk mondok valamit, egy Tim Hardaway Jr.-ra el lehetett volna mondjuk most cserélni esetleg, és akkor ugye a Blazers egy évet gyakorlatilag megsporolt volna. Tehát egy ilyen típusú cserét el tudok képzelni, hogy egy lejáróért az utolsó évétől úgymond megszabadulnak. Picket nem hiszem, hogy bárki adna Malcolm Brogdonért jelenleg, és nem azért, mert nem érne egyébként egy picket, ha egészséges lenne, de hát kb. Soha nem az.
Igen, de Grantnél egyébként más talán a helyzet, mert róla még mindig el lehet hinni azt, hogy ő az a wing, akinek kell, bár én egyébként nem lennék annak a csapatnak a helyében, aki úgy érzi, hogy Grant az utolsó darabka a kirakósban.
Grant értéke is szerintem folyamatosan csökken. Ő idén ugye nagyjából az egyetlen konzisztens játékos, aki egészséges volt relatíve végig a Blazers-ben, hogy 53 meccse van, és az az egyik probléma a Grant-tel, ugye, hogyha megnézed statisztikailag, hozza a szokásos relatíve jó számait, ami főleg ugye a Denveri időszak után támadásban volt ő egy nagyon nagy reveláció, hogy nem gondoltuk volna, hogy ő egy stabilan 20 plusz pontos játékos jó hatékonysággal. Viszont szerintem kb. Mindent elveszített, ami előtte volt, és ami pozitív volt a másik oldalon. Tehát mint kiegészítő ember skillekbe, nem jó vagy talán rossz lepattanózó, szituációs védő, ami azt jelenti ugye, hogy ráállíthatod kb. Mindenkire, de nem egy stopper, tehát nem akarod őt kulcshelyzetben ráállítani sem a nagyobb erős erőcsatára, centerre nyilván nem, és ahhoz meg kicsit lassú, hogy ő az atletikusabb dobóhátvédeket úgy igazán le tudja védeni, tehát nem igazán van posztja védekezésben. Az egyetlen hozzáadott értéke még amellett, hogy relatíve jó hatékonyság a 20 pontot tud adni a csapatodnak, az, hogy egészen jó, és talán egyébként alulértéket playmaker. De mint védő szerintem masszívan túlértéket, pocséklepattanózó, és túlfizetett ezért a teljesítményért. Tehát az ő értéke is szerintem rohamosan csökken. Egy koron, nem, mondjuk ez nem igaz, azt akartam mondani, hogy ilyen Lauri Markkanennel együtt emlegették mondjuk másfél-két éve, ugye még Laurinak a totál nem is másodvirágzás, hanem inkább ilyen első igazi kivirágzás előtt. Már akkor is nyilván értékesebb volt egy Markkanen, de jelen pillanatban meg már ég és föld lehet a kettő közötti különbség. Független attól, hogy egyébként sokoldalúságban ugye Lauri sem az a nagyon jó játékos. És egyébként ugyanilyen, ha nem is lesújtó, de lesújtó felé haladó véleménnyel vagyok Simonsot illetően, aki szintén statisztikailag nem rossz, teszi a dolgát, vannak kiugró meccsei, volt nemrég 30 pontos, 14 lepattanós mérkőzése, 14 asszisztos mérkőzése, 14 lepattan az erős lett volna neki.
Főleg tőle, igen.
És nem nagyon elég győzelmek. Tehát Simons is már ott van, hogy 24 éves, tök tehetséges szkórer, de nem hova akarsz ilyen játékost, ki lenne az, aki investálna érte. Illetve, ha te vagy a Blazers, miért akarnál egy Simons köré építeni? Tehát nincs olyan nagyon jó helyzetben a Portland, hogyha a hosszú távú, vagy a közép-hosszú távú jövőt nézzük, mert nyilván azt kellene, hogy Scoot abszolút szupersztárra váljon, és úgy indulhatsz el majd valamerre. És egyébként, ami a támadó hatékonyságot illeti, ugye ők említetted, hogy nagyon rosszak egész szezonban, és úgy nézett ki, hogy ők kezdtek azért az All-Star szünet előtt ezen picit javítani, de hát ugye az All-Star szünet után sorozatban top 10-es ellenfelek jönnek és jöttek, kivéve a Charlotte-ot, és gyakorlatilag ugye most a Grizzlies ellen játszottak ellenük tudtak nyerni kettőt, de egyébként mindenkitől kikaptak relatíve kiszámíthatóan, és most elővették egyébként Bentont, ugye az egy vicces szituáció, és Benton is megmutatja, hogyha adsz egy NBA játékosnak 20-25 percet, vagy akár többet is, tényleg kb. Bárki tudna ebbe a ligába átlagolni 15-öt, és ezzel nem azt mondom, hogy ez egy rossz játékos, hanem azt mondom, hogy mennyire tehetséges az NBA. Tehát amikor elővesznek egy ilyen 24 éves játékost, aki addig kb. Ugye semmit nem játszott a csere előtt, és az elején sem feltétlenül játszott, itt volt egy pár olyan meccs, ugye már Portlandben is, ahol alig kapott játékidőt. Most márciusban, meg február második felétől ilyen 25-30 perceket kap, és 15 pontot átlagol. Szóval ez is vicces szituáció.
El is mondtál szerintem mindent, úgyhogy Gyuri, van-e bármi esetleg, amit még hozzátennél?
Két dolgot akartam még hozzátenni, bocsánat. Az egyik, hogy Zoli, nem akarlak elkeseríteni, de ha elcserélték volna Brogdont Tim Hardaway Juniorra, azzal nem nyertek volna egy évet.
De még van Hardawaynek is egy éve? Ja, tényleg.
Igen, basszus, tudtam, hogy ennek nem fogsz örülni.
Igen. Nem, amit közben eszemlított, igen.
A másik, hogy én szerintem, én még abszolút bízom abban, hogy van ott egy másik potenciális szupersztár, akit nem Scoot Hendersonnak, meg nem is Anthony Simonsnak hívnak, úgyhogy ő benne én azért látok fantáziát, nyilván Shaden Sharpra gondolok, de hát nem nagyon volt értelme. Tehát vannak olyan játékosok szerintem, akiknek kell valami rendszer, tehát ez a kaotikus dolog, ez nem tudom mennyire segítette az ő fejlődését, amit idén Portlandben volt, úgyhogy én megvárnám azért vele a jövő évet mindenképp.
Most meg kénytelenek is leszünk ugye a sérülése okán. Jó, akkor viszont menjünk tovább, és nézzünk át ismét keletre, ahol vár minket az Indiana Pacers, és a Pacersről ugye ebben a szezonban sokat hangoztattam ezt a dolgot, hogy Carlisle kiváló edzőnek tartom továbbra is, de teljesen értetetlen számomra ez a fogjuk le a triplákat minden áron hozzáállás. Az összes ilyen csapat egyébként tragikusan védekezik, jelenleg hogy az Atlanta a másik, aki ezt csinálja. Már a Golden State is, aki híres volt erről, rég-rég átállt arra, hogy a gyűrűt védje. Tehát vannak itt jelek, akinek ez működött, hogy lefogjuk a triplát, és a jól védekező centeren várt titeket a gyűrűnél, az a Utah Jazz volt utoljára. A Rudy Gobert volt, még pedig a Prime Defensive Player of the Year Rudy Gobert, aki idén is meg fogja nyerni ezt a díjat, de egy annál is jobb védőről beszélünk, és a Jazz így volt, sokáig ugye nagyon jó védekezésben, de a végére már így is ők is csak ilyen 10-12-ek voltak. Tehát, hogy szerintem ez nagyon jól mutatja azt, hogy ettől már el kell menni az NBA-ben, tehát nem ez az út, mert a leghatékonyabb dobás nem a tripla, hanem a gyűrű közeli kísérlet továbbra is, és egyszerűen az analitikus védekezés az nem ez. Na most azon kívül, hogy ezt a dolgot továbbra se értem, azon kívül az Indiana rohadt jó lehetne, de ezt komolyan mondom, sokkal jobb, mint amit most látunk, ez a kiegyensúlyozatlan, egyszer egy jó győzelem, aztán két szoros vereség. Akkor, hogyha Halliburtonnel nem lett volna ez a kutyakomédia. De tényleg. Tehát, hogy értem, Halliburton meg akarja szerezni az All-NBA csapattagságot, ehhez 65 meccset kell lejátszania, a klub teljesen vert helyzetben van, mert a szupersztárját nem akarja elveszíteni így, hát megadja neki a lehetőséget, amire szerintem az orvosi stáb nemet mondott. De majdnem biztos vagyok benne. És ugye volt, most már játszik rendesen Halliburton, és most lehet abban bízni, hogy majd feltámad, mert ugye a sérülése óta egyébként valami 55%-os TS-sel dolgozik. Az a játékos, aki előtte 68%-os TS-sel dolgozott, tehát nem mondja senki, hogy nem játszik szerepet a sérülése, és akkor ugye úgy jött vissza, hogy ilyen 20 percekre. Mert ugye a 20 perc részvétel számít egy meccsnek az új szabály szerint, és akkor ráadásul még feltűnőbb volt a szokásosnál is, hiszen ezt úgy oldották meg Indiánában, hogy az első fél időt rendesen lejátszotta, ott már 15 perc megvolt, és a másik fél idő első 5 perce, hogy megvolt a 20 perc, és kész kalapkabát. Többet nem jött vissza. Szóval egészen hihetetlen volt az egész jelenség, és most, hogy már rendesen játszik tulajdonképpen, most azt lehet várni, hogy újra formába kerül, és megnézzük, hogy milyen Siakammal együtt ez a csapat, mert egyébként Siakamra egy árva panasz szó nem lehet. Baromi jó Indiánában, hát jelenleg a legjobb játékosuk, de nyilván az Indiana sikerei az befolyásolja, hogy ne Siakam legyen a legjobb játékos, hanem ismét Halliburton. Zoli?
Az valószínűleg, amit mondasz, igen, hogy ilyen szinten lekergetni a tripla vonalról embereket, az nem mindig jó taktika, és attól függetlenül, hogy érthető valamilyen szinten, mert ugye Siakamot nevezzük perimétervédőnek, de ugye nem feltétlenül ez az erőssége, hanem főleg ma már, még a bajnoki futás alatt szerintem zseniális perimétervédés volt, akkor még gyakorlatilag megvolt az a motor alatta, ami lehetővé tette, hogy mindenhol ott legyen, és tényleg egyfajta ilyen kullancsként ott legyen mindenki, kicsiken is, közepes embereken is.
Igen, de azért ott is már besegítő védekezésben volt több
dolga. Az volt a fő erőssége, igen.
Az volt.
Igen. Viszont hát ma már azért láthatóan a lábsebessége nem az, mint régen volt, és a Pacersnek ugye valahol értem a taktikát, mert nyilván Carlisle látja ezt a keretet, és gyakorlatilag nincs egy darab perimétervédők sem, nagyon őszintén akarunk lenni. Tehát ki a fenével játszassa azt, hogy figyelj, ott kell maradnod, és le kell követned, és be kell segíteni, mondjuk hátrafelé is. Tehát egyszerűen nem alkalmasok az alsó posztokon senki erre gyakorlatilag, egészen kis csatárig. Nyilván ez Hill elcserélése után is igaz maradt, mert attól függetlenül, hogy az egyik leggyengébb perimétervédődet elküldted, még nem lett jó perimétervédő helyette. Siakam talán a legjobb, és ez is mindent elmond, mert ő se az, akit rá tudsz állítani egy nagyon gyors játékosra. Ugye ilyenkor akkor mi maradt, hogy legalább a triplát vegyük már el, és ne dobjanak szét minket, csak hát ugye igen, ez ahhoz vezet, hogy körülbelül 500 000 üres flóter, meg sokszor ugye ez ígyszer jön belőle, és festékbe gyakorlatilag legyilkolják őket. Volt egy olyan 4 meccses sorozata a Pacersnek, ahol 140 kapott pontot átlagoltak, ami azért elég kemény, és ugyanez a felemás csapat volt tavaly is gyakorlatilag, úgyhogy nehéz jelen pillanatban itt azt látni, hogy a jelenlegi játékos garnitúrával belőlük hogyan lehet contender. Tehát
ez a keleti Dallas, majdnem egy az egyben.
Amúgy igen, hasonló. Annyi, hogy szerintem még kevesebb reményük van arra, hogy egy új edzővel bármi más történjen, mert náluk nem edző probléma van. Itt tényleg a keret abszolút alkalmatlan arra, hogy bármilyen szintű védekezés nyújts. A Mavericksnél ez szerintem olyan félig igaz. A Mavericks keretében szerintem potenciálban sokkal több van védekezésben, mint a Pacers keretében. A Pacers egyszerűen egy borzasztó védekező keret, mármint, hogy nem nagyon látok olyan rendszert, amit ezekre a játékosokra felhúzhatsz, amivel mondjuk akár lehet esélyed egy 15. védekezésre. A Mavericksnél én látnék ilyet, majd róla beszélünk.
Igen, én annyit tennék ehhez hozzá, hogy a playoffban szerintem ez egyértelműen javulni fog. Mert ott, tehát ugye ha megnézed a kezdőt, ott van az összes védő, már bepakolt a Carlisle, tehát ugye nem Hart, Nesmith, Siakam, meg Miles Turner van. Tehát a 4 jó védőjük van, igazából Halliburton
ezeket mellett. Nem nevezném ezeket jó védőnek, de oké. Okay, tehát igazából én Turnert sem nevezném jó védőnek. Turner jó dobásblokkoló, de Turner se jó védő. És nem Hartot sem tartom jó védőnek.
Hát én igen. Tehát, hogy ha valakit, akkor őt rá lehet rakni például a labdásra, és azt legalább jól csinálja, és azért az nagyon fontos szerep szerintem. Nesmith egy jó mozgékony wing, nem azt mondom, hogy extrán jó védő, félreértés ne essék, de hogy ez korrekt, és csak azt akarom mondani, hogy nyilván sokkal többet játszik majd ez a kezdő, és ennek megfelelően szerintem azért a védekezés növekedni fog meg. Amit én nagyon várok, az, hogy ugye Rick Carlisle tartom, hát túlzás nélkül az egyik legjobb playoff edzőnek továbbra is. Tehát,
jó edző, igen.
Ebben nagyon jó.
Nem, hát nyilván ebben a kontextusban, ebben a keretben nem hát jó védő. Én szerintem kicsit itt arról van szó, hogy azért tűnik ki, és egyébként nagyon sok egyén is a 22-es draft egyik, hanem a stíljének tartottam, és szeretem, mint játékos, de szerintem picit én inkább úgy fogalmazok, hogy szerintem túlértékelt, mint védő, de ezért is leszek kíváncsi, hogyha be tudnak jutni esetleg az első körbe a play-inből majd, mert ott azért elég komoly feladat állna elé, hogyha mondjuk itt Celtics-szel kerülnek szembe.
Hát igen. Gyuri, milyen reményei vannak? Én
szomorú vagyok, hogy szétzúztátok a TJ McConnell és Robi Toppin all defensive csapat álmaimat, tehát akkor ezek szerint nincsen esélyük?
Hát...
Nem nagyon.
Amikor láttam Pacers meccset, én ilyet még soha nem láttam, amit művelnek támadásba, a védekezés kitárgyalatok, tehát én nem tudom, néztétek, hogy hány Pacers meccset láttatok, de ez nem, tehát ez agybetegség tényleg. Tehát ilyen 3-4 másodperces támadások vannak. De nagyon durva, amit Carlisle-tól velük. Hát nyilván ez teljesen esélytelen a rájátszásba.
Oké. Okay. Ennél egy picit még többre számítottam, de gondolom, hogy azt szeretted volna kifejteni.
Nem, hát az olyan hosszan kitárgyaltátok a védekezést.
Nem, bocs, támadásban. Támadásra gondolok, hogy azt gyanítom, hogy itt a mögött az van, hogy a szokás, hogy a rohanó csapatok általában nem tudják ugyanezt csinálni a rájátszásban, és ebben hát igazat kell, hogy adjak neked.
Meg hát, de ugye a rohanásnak is sokszor a vége, az nem is gyűrű támadás, ugye, hanem az ő részükről is tripla, és igen, hát el kell majd dönteni, hogy hova lehet ezt a csapatot tovább vinni, mert eddig tök szép az építkezés, csak hát nincs még kész. Tehát...
Egyébként, bocs, ugye azt mondtam, hogy tavaly is ilyen felemás volt a csapat, ez nem teljesen igaz, mert tavaly mind a két oldalon igazából rosszak voltak, tehát tavaly a támadás se volt túl jó, szóval egyébként támadásban nagyon sokat lépett előre a Pacers, de hát kevés ilyen védekezéssel, igen.
Jó, azért hármunk közül messze én vagyok a legbizakodóbb, én nekem meggyőződésem, hogy ennek a csapatnak van még egy fokozata védekezésben is, és támadásban pedig, hogyha azt vesszük, hogy mennyire kéne visszaesni egy ilyen típusú csapatnak a rájátszásban, ha Halliburton teljesen egészséges lesz, akkor hiszek benne, hogy nem esnek annyira vissza, úgyhogy én bizakodóbb vagyok nálatok, és őszintén szólva ez még nem jelenti azt, hogy most betippelem őket a tavalyi Miami helyére nagy meglepetésre a play-inből sokáig jutnak, de én már csak azért is érzek bennük némi meglepetés lehetőséget, mert mondom, egy ilyen playoff edző, aki Carlisle, aki nagyon durván fog reagálni meccsen belül is bármire, amit az ellenfél csinál, aki nagyon jó gameplaneket csinál majd, és ha kell, akkor zónákat, meg nem tudom miket fog elővenni, olyan dolgokat, amiket nem nagyon látunk a Pacers-től az alapszakaszban. Ezt tudjuk róla, ez rá jellemző, és hogyha ezt ő tudja hozni, akkor szerintem itt még van egy fokozat, de először jó lenne bejutni a rájátszásba, és most már a top 6 is egy picit így kezd messze lenni, úgyhogy azért ezt kíváncsian figyelem, hogy ez a része hogy alakul. De akkor most menjünk vissza nyugatra.
Gábor, még egy dolog.
Igen?
Még egy dolog. A jó playoff edző Carlisle, ezt tudod, mikor jutott ki utoljára az első körből?
A Dallas bajnoki címénél?
Igen, 2011-ben, igen. Jó, hát nyilván nem csak az ő hibája volt, de azért ezt a reputációt azért még azért annyira szerintem nem érdemli.
Lehet, hogy jogos, amit mondasz, de hogy itt olyan csapatok voltak a kezei alatt, amelyiknek nem nagyon volt esélye kijutni az első körből. Menjünk viszont akkor tovább, mert emlegettük itt a Dallas-t, és Gyuri, akkor nyugodtan maradhat nálad a szó. A Dallas Mavericks a legrosszabbul védekező csapata az All-Star szünet óta. Annak ellenére, hogy a trade deadline után védekezésben meg pont, hogy nagyon jók tudtak lenni, egy rövid ideig tartott ez a lendület. Luka Doncic támadásban, és ezt hangsúlyozzuk, élete kosárlabdáját játsza. Amit védekezésben ez a csapat művel, arra nagyon nehéz szavakat találni. Ahogy Zoli is korábban utalt rá, itt biztos, hogy van edző probléma. Szóval az, hogy PJ Washington a két érkező közül, tehát ő sokat játszik, és Danny Gafford pedig néha ilyen 5 percezik, meg 8 percezik, az pont ebből a szempontból is számomra teljesen érthetetlen. Most persze épp sokat játszott Gafford, és nyertek is egy meccset, úgyhogy kis fény az alagút végén, de összességében azért itt nem csak arról van szó, hogy a védekezni képtelen játékosok nem védekeznek, hanem a védekezni valamennyire képes játékosok sem védekeznek, a netet elárasztják a Kyrie Irving és Luka Doncic védekezni nem hajlandó videók, tehát hogy nagyon nem kell messzire menni ezeknek a keresgélésénél, és őszintén szólva azt se tudom, hogy ezen a ponton nem mondhatjuk-e azt, hogy Kidd vajon elvesztette az öltözőt. Mit gondolsz, Gyuri?
Nem szeretnék Kidről véleményt mondani, mert körülbelül DeAndre Ayton szinten van a véleményem róla, csak még rosszabb. Nem, de hát tavaly nyáron már el kellett volna engedni, ez egyértelmű, de ő egyébként ilyen diplomáciai nyalakodásokban nagyon jó, tehát ő szerintem nagyon mélyen benyalta magát ott mindenkinél a vezetőségben. Tuti már biztos azonnal már az új tulajoknak is már mindent, tehát nem tudom, mikor lehet majd tőle megszabadulni. Viszont most, Zoli, most ez megint mi volt, hogy most Green a padra került, és Jones kezdett? Ez így honnan jött?
Ugye most volt egy, elvileg egy Kidd társaságát nélkülöző megbeszélés egy csapaton belül, hogy így finoman fogalmazzak, tehát így nem hívták feltétlenül be a megbeszélésbe. Nyilván próbálkozik a rotációval, és a Washington legyen a stopperünk, és úgymond az a wing védőnk, akit rárakunk automatikusan az ellenfél legjobb játékosára, az a csere óta az konstans. Tehát, és ő relatíve sokat is játszik, ilyen 30 percek környékén, nyilván nála csak Irving és Doncic játszik kb. Többet ugyanezen időszak alatt. Próbálkozik ki a rotációval, legalább most, amit azt hiszem pont ezt leírta Gyuri, hogy legalább most azt csinálta, hogy nem Kléber volt a csere center, hanem ugye visszarakta erőcsatárban, mert az elmúlt 6-8 meccsen gyakorlatilag igen, ő elvette igazából szinte az összes játék percét ugye Geffordnak, akit most berakott a kezdőbe, és ezt is kértük már egy ideje mi Mavs fanok, mert egyrészt ugye Lively-t nem érdekli, hogy kezd vagy nem kezd, újonc, elfogadja, meg jó mentalitású gyerek, nyilván tudja, hogy még érnie kell, azért fejlődnie kell majd a nyáron, jövőre azért nagy valószínűséggel ővé ez a kezdő pozíció, hogyha főleg, ha ő tényleg mindent megtesz a nyáron, mint lottery pick, de hogy nagyon rosszul kezd a Mavs, ugye nagyon sok meccs, egyébként a Heat ellen is borzasztóan kezdett ma, de Gafford energiája ezért talán lendített ezen majd, és ugye most őt ezért rakta be a kezdőben, hogy eddig Lively volt általában a kezdő, akkor is, amikor Gafford volt a cserecenter, és nyilvánvalóan minden probléma, ez nem igaz egyébként, bocs, tehát hogy azt akartam mondani, hogy minden probléma a védekezés körül van, de ez se igaz, mert a Mavericks talán az egyetlen olyan top 10-es támadó csapat idén szerintem, amelyiknek talentuma és a tehetsége szintje alatt játszik támadásban is, szerintem, ezt fontos kiemelni. És azért én elég sok meccset nézek, és a kedvenc csapatom között azért általában top támadó csapatok vannak, és gyakorlatilag szerintem a teljes top 10-ből a Dallas az egyetlen olyan támadó csapat, ugye hetedikek most jelenleg, akiknél rendszeresen előfordul az, hogy nyomnak ilyen 40-45 pontos negyedeket is, de vannak olyan 3-4 percek, amikor nem tudnak kosarat dobni. És nem csak a variancia van ebbe benne, hogy mit tudom én, mert ugye a Mavericks egy olyan triplákra is építő csapat, amelyeknek egyébként nincsenek olyan nagyon jó tüzérei. Ez is egy érdekes, hogy Luka rengeteg tripla lehetőséget teremt, de nem igazán van elit triplázó csapatban, ugye Irvinget leszámítva, és Irving is azért tud streaky lenni időnként. Szóval, hogy támadásban is vannak azért kérdőjelek, de nyilván a legnagyobb problémák azok védekezésben vannak. Egyébként az érdekes, hogy Doncsics bizonyos szempontból élete védő szezonját játszom, bármennyire furán is, vagy akár hülyén is hangozhat, ami az izolációs dolgokat illeti, amikor őt elkülönítik, és valaki azt mondja, hogy na én most Doncsics ellen szerzek 2 pontot, azok abszolút nem működnek, és nyilván ezek logikusak, logikus is, hogy miért nem, mert ő pont ebben egyébként egészen jó, tehát ugye erős játékos, és ezt jól le tudja védeni. Amikor viszont őt bevonják a pick and roll-ba, és nem feltétlenül az a céljuk, hogy én most egy-egyben Luka ellen be akarok fejezni, hanem megtalálják a legjobb dobást, ami át lehet akár egy sarok tripla is, akkor abból azért elég magas PPP-t lehet hozni. És egyébként a Heat ezt próbálta ma egészen intelligensen, és most megint összejött egy jó védekező meccs a Mavericksnek. Tehát ez a legidegesítőbb, és ezért veszik elő a coachingot mindig, és én ezért mondom el nagyon sokszor. Ennél egy szerintem rosszabb, és egyértelműen rosszabb kerettel 2 éve ez egy top 10-es védekező csapat volt, ugye a konferencia döntő évében, előtte is volt egy ilyen, azt hiszem, ilyen 9., 10., vagy lehet, hogy 11. év, de hogy top 10 környékében voltak 2 szezonnal is, és 2 szezonban is. Ugye most is voltak olyan időszakok, ez a 7 meccses sorozat például az All-Star szünet előtt, ahol a legjobb védekezés volt a Mavericksnek. Igen, az ellenfelek minősége nem volt jó, de az azóta eltelt időszakban, meg független attól, hogy ki volt az ellenfél, a liga legrosszabb védekezését tudtak játszani. Tehát amikor ilyen hihetetlen fluktuáció van, és egyszerűen tudsz jól is kinézni akár hetekre, de aztán a liga legrosszabbja vagy, az gyakorlatilag az esetek 99%-ában edzői probléma, és igen, és ez alapvetően a Mavericksnek idén a legnagyobb problémája, hogy a sok sérülésen kívül, mert ugye a liga egyik, hanem a legtöbbet sérült csapata is volt, ami persze belejátszott abban, hogy nem tudsz úgy igazán felépíteni egy stabil dolgot, akár rotáció szinten, de a legnagyobb probléma Kidd, és nem csak Kidd mint edző, de Kidd mint mentor, és mint egy pozitív jelenlét, ami nem nagyon megy neki. Tehát amikor tényleg azt látják a játékosok, hogy egy savanyú, vagy ilyen semmi, nem is savanyú, inkább ilyen semmilyen pofát vág Kidd, és gyakorlatilag rendszeresen bedobja a játékosait a busz alá, és ő mossa kezeit, az milyen vezető, meg miért van szükséged egy ilyen vezetőre? Még ha nem is mondják ki a játékosok, mert amúgy tisztelik őt, mint NBA nagyság, de nem ilyen egy vezető, ki ezt csinálja, mint Kidd. Tehát én nem értem, hogy miért nem szólnak rá a fülére, hogy legalább meg ne ezt csináld már, ne ezt mondd már, még ha ezt is érzed belül, hanem rakjam össze egy pár olyan mondatot egy újságíró előtt, ami egy kicsit inspiráló. Gyakorlatilag azt mondja, hogy hát engem nem érdekel, nem én játszom a játékot, és ezt elmondta 15 féle verzióba külön. És egyébként szerintem ez fentről jön, és Cuban az alapvető probléma itt már, és Cubannak meg az, hogy ő a 2011-es csapat neki élete szerelme, és Kidd ott játszott, biztos, hogy ez árnyékolja be Cubesnak is az értékítéletét, az objektivitását, és ennek vagyunk az áldozatai gyakorlatilag az elmúlt pár évben. Azért írtam viccesen, hogy ugye José Barrel most a Puerto Rico csapatnak a főedzője, viccből írtam le, hogy ő lesz a következő Mavs edzője, de esküszöm nem sok volna, hogyha idehoznák őt Kidd után. Mert hogy a 2011-es csapat.
Ami még esetleg lehetséges, hogy át lehet ezt hidalni, akkor egy Steve Nash-sel is akár. Igaz, hogy
az is lehet, igen. Mondjuk ott nem tudom, hogy Cuban milyen kapcsolatban vannak jelenleg.
De nyilván nem szezon közben szegény. Az, nem tudom, miért Gafford kezdett, mert Lively hozott egy plusz 17-et a padról, Gafford kezdőként minusz 15-et ezen a meccsen, de most ez nyilván lényegtelen, ez most bármi sok minden okozhatja. Én örülök, hogy Kléber lement 4-esbe, mert akkor itt többet játszik, ugye Gafford meg Lively. Nem tudom, mi jelentősége van, hogy cserélgetjük, hogy melyik kezdeni. A lényeg az, hogy játszanak ketten együtt minimum 40 percet. És ugye pár dolog az, hogy az egyik, hát Tim Hardaway Juniornál nem tudom, hogy van-e rosszabbul védekező 20 perc fölött játszó játékos a ligában. Nem sok valószínűleg. Meg hát azért Kyrie-nak is van egy-két. Hú, én néztem a Philly meccset, ami nagyon szoros volt a vége, és ott Irving egy olyan égbe kiáltónak passágot csinált a védekezésbe, amin így majdnem bevertem a monitort. Tehát ennyire nem lehet egy 31 éves veteránnak hülyeséget csinálni. járni a védekezésbe. És hát ugye, ami így nagyon-nagyon csúnyán sült el, hogy az a Grant Williams dolog, ez ugye most már szemben látható, hogy tényleg azért volt, mert azt mondták neki, gondolom, nem tudom, Luka biztos, de lehet, hogy még páran, hogy ezt nem bírom, bazd meg. Ne, tüntessétek el. tehát ugye PJ Washington egyértelműen nem ért meg egy első körös picket, tehát ez később még nagyon-nagyon fog fájni. És én pont a triplázást említettétek, én ezért is mondtam nyáron, de ugye leszóltatok, és teljesen érthető módon szóltatok le, mert nem jó a szerződése, és ugye az előbb beszéltünk róla, borzasztóan lepattanózik, de én Jeremy Grantet simán el tudtam volna képzelni a csapat, mert ő basszus, bebassza a Luka passzokat. És annak lehet bármilyen más snowballing következménye, lepattanózásra meg ki kell segíteni. Csak azért mondom ezt, mert nyáron ezt még, hogy szép magyarosan mondjam, lehet revizitálni ezt a dolgot. De...
Fia, biztos segítség lenne, de azért a pénzért nem, tehát... Nyilván, hogyha Hardaway helyett játszana, jók lennénk. Jó, hogyha Hardaway helyett jönne, persze, de hát nyilván nem fogod megszedni. Tehát úgy értettük nyilván, hogy azok az eszet mennyiség, amit fel kellene adni érte.
Na ez az, amiben nem vagyok biztos. Hát nyilvánvalóan.
Na most már egyébként igen, mondtam, most már lehet, hogy nem kell olyan sokat feladni érte, igen, mint akkor kell. Ez
neki iszonyatos hosszú szerződés, hogy 5 éves indult most el. Tehát még ezen kívül 4 év lesz majd rend. Itt meg aztán úgyis mindegy, mi lesz 3 év múlva, mert valószínűleg felgyújtják a stadiont. De egyébként, ja, tehát most nincs nagyon értelme, miről beszélni. Én tökre izgultam erre a lejátszásra, de és próbáltam, ugye én elég sok faktor Dallas szurkolóként, mert azért valamennyire szurkolok a Dallasnak, nehéz kizárni, ugye ki kéne zárnom azt, hogy Irving ugye milyen problémás, ki kéne zárnom azt, hogy Kit problémás. Hát valószínűleg nem könnyítik meg a szurkolók dolgát. Irving mondjuk tényleg szépen viselkedik és normális, tehát így nagyjából el lehet felejteni a régi dolgait, de én tehát olyan szinten idegesít engem most már Kit, hogy nem tudom. Pedig próbálkozom, esküszöm, de az biztos, hogy ezt ne engedjük el, jó, hogy Gelford is Lively 40 percet játszik, mert ha innen megint visszavariál, akkor megőrülök.
Jó, hát én azt gondolom, hogy ezt még tudnánk folytatni egy 10 percig. Az elég valószínű következtetésnek tűnik mindkettőtök részéről, hogy azért itt, hogyha a Dallasnak nem túl jól sikerül ez az alapszakasz, és esetleg a play-inbe kiesnek, akkor nem kérdés, hogy mi a következő lépés. Aztán majd nyáron visszatérünk arra, hogy mit kéne még csinálni a Dallasnak. Az én nagy gondolatom velük kapcsolatban, ugye nem Jeremy Grant, hanem John Collins, aki idén most már a kézsérülését maga mögött hagyva megint egész türetően triplázik, és szerintem fantasztikus lenne a Dallasnak négyesbe, de most tudom, hogy az a PJ Washington kísérlet után ez létezhet-e egyáltalán ez az ötlet. Na mindegy, amit akarok mondani, hogy menjünk egy kicsit tovább, mert hogy vár minket, keletnek leginkább az alján a Detroit Pistons, amelyik végre valahára mutatott némi életjelet. Az elmúlt időkben nem olyan túl sokat, de legalább a Washington sikerült utolérni, és ami a Pistonsnál szerintem picit, ha nem is fény az alagút végén, de egy ilyen pozitív jel az az, hogy azzal, hogy mondjuk odaérkezett Fontecchio, azzal, hogy odaérkezett akár Fournier, de hogy olyan játékosok, akik képesek némi spacinget teremteni, azzal legalább a támadó játék időnként kinéz valahogy, hogyha Ivy-nak és Kate Cunninghamnek és legalább az egyiknek jó meccse van, akkor most már nem 85 pontot dobnak. Tehát, hogy ez egy ilyen pozitívum. Ebben a szezonban nagyon kevés pozitívumot lehet egyébként találni. Nyilván az, hogy lesz egy jó draft pick, de hát ez nem feltétlenül egy erős draft. Van itt egy csomó tehetség, amelyikről már korábban is beszéltünk, hogy nem annyira illik össze, tehát azt kell valahogy a Detroitnak, már pedig ezzel az edzővel, mert hogy Monty Williams-t ebből a szerződésből még egy pár évig nem lehet kivásárolni, vagy nem lenne túl gazdaságos, tehát azt kell a Pistonsnak itt a szezon hátra levő részében is erőltetnie, hogy hogyan néz majd ki az a csapat, amelyik már legalább annyira komolyan vehető, hogy kimerje mondani az év elején azt, hogy már a play-inre legalább szeretnénk rámenni. És ez a csapat valószínűleg úgy néz majd ki, hogy Fontecchio szintű tripladobó, aki egyébként nagyon szépen kivirágzott ugye itt, tehát hogy ő van hármasban, úgyhogy Ivy bedobja a tripláit, úgy néz ki, hogy hát igen, szóval ez is Oszár Thompson mellé Durán nem biztos, tehát nem tudom, hogy ők jók együtt, vagy jók lehetnek együtt, szóval ezek is mind olyan dolgok, amiknek a kitapasztalására egyrészt itt van az előttünk álló egy hónap, másrészt itt van az előttünk álló szerintem másfél év. De azért arra kíváncsi leszek, hogy a Detroit tényleg akar-e egy Houstont tolni a nyáron, ez most nagyon messzire vezetne, hogy erről beszéljünk, viszont milyen benyomásatok van róluk, most Zoli, akkor hozzádobnám a labdát.
Igen, a Brooklyn elleni összefoglalót pont elfogyasztottam még az adásunk előtt, és nem csak ezért mondom, hogy Oszárnál kezd egy picit pislákolni a fény az alagút végén, ami a dobást illeti, Ha visszamegyünk már februárra, és ott 29%-kal triplázott, ami neki nyilvánvalóan az csodálatos. A büntető százalékát ezt hagyjuk mondjuk, mert 35% jött össze arra a hónapra. De a mai meccsen is nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt az, hogy ő megszakadt a pályán a Brooklyn ellen, 43 percet játszott, és 7 triplát elvállalt, és 2-t bedobott. Ami hihetetlen siker egy ilyen fiatal játékosnál, egy ilyen újoncnának, akinél azt nézzük, hogy a liga egyik legsokoldalúbb és legjobb védője lehetne, de hogy a liga egyik legsokoldalúbb és legjobb játékossává tudna elválni. Nyilván a támadó játékos soha nem lesz olyan, hogy top 5-be emlegessük, de mi van, hogyha neki a plafon az lehet ilyen top 15 környéki, ilyen mit tudom én, egy kisebb Kevin Garnett mondjuk, simán lehetne belőle, és mert tényleg ennyire különleges védőjátékos, és nála mindent meg kell tenni, nem csak a körülötte játszó játékosoknak, és most Ivy és Cunningham rátok gondolok, hogy hanem az edzőnek, és még a kisegítő személyzetnek is, például az, hogy oda vitte két floor spacert végre, és az a gyakorlatilag, ha megnézed azokat a szituációkat, amikor Fournier van fent, aki nem játszik olyan sokat azért, nem játszik annyit, mint Fontecchio, és nem is játszik olyan jól, mint Fontecchio, mióta idejött, de még amikor ő is van fent, egyszerűen, amikor van egy normális floor spacered, vagy legalább kettő a pályán, teljesen másképp néznek ki ezek a szetek, amiket játszanak, és másféle területek vannak, és Oszárnak is teljesen más dobóhelyzetek. Nyilván őt amúgy is ott hagyják üresen, érted, de a ritmusra gondolok, a játék ritmusára, hogy hogyan érkezik oda a labda, és milyen szeteket, mennyire tudod így úgy lehozni, hogy legyen egy lendület a dolognak, ami a Pistonsnál nyilván problémás mindig, és ritmus mint olyan nem nagyon látsz a meccseiken támadásban. De lényeg az, hogy tehát Oszár nagyon-nagyon pozitív most ez a másfél hónap, tehát kicsinek is örülni kell tényleg nála, és az, hogy ilyen majdnem 30%-kal tud triplázni mondjuk ilyen 10 plusz meccsen, az szerintem igenis egy nagyon komoly fegyvertény. Cunninghammel kapcsolatban viszont én megmondom őszintén, hogy egyre jobban aggódom, mert minél többet látok tőle, és minél több mindent csinál, annál inkább örülök neki, hogy az ő padlója azért egy jó NBA játékos lesz, de annál kevésbé látom a szuper. Minél többet látom őt, annál kevésbé látom az NBA szupersztár. Pedig én nagyon nagy két Cunningham fan voltam, még mindig nagyon kevés effektíve az NBA meccseinek a száma ahhoz, hogy ezt kijelenthessük, csak azt mondom, amit érzek. Amikor nézem őt, akkor egyre kevésbé látom a szupersztárt, és egyre inkább látom az All-Star-t. Ami azért egy csalódás lenne, legyünk őszintek, hogyha egy szimplán egy All-Star szintű játékos se felül nekem mondjuk 3-4-szeres All-Star. Ivy ezzel szemben pont az ellenkezője. Ivy nem túl jó játékos jelenleg, kevésbé konzisztens, mint Cunningham, de benne abszolút látom a szupersztárt, és nyilván nál is friss élmény a mai Brooklyn elleni meccs, ahol abszolút szupersztár teljesítmény nyújt. Ott volt mindenhol a pályán, tényleg dominált, nem csak támadó oldalon, de védőként is, és nagyon-nagyon jól játszott. Benne valahogy többet látok, nyilván, mint max potenciál, tehát ez nagyon fontos kihangsúlyozni, mert hogy azt igen, valaki beteljesíti, az nyilván az.
Igen, igen. Ivy-tól tényleg a kedvenc dolgom a blokkjai. Tehát, hogy azért nem biztos, hogy egy ilyen 1-es-2-es kombó hátvédtől várnád ezeket a blokkokat, ami nála nagyon rendszeresen megtörténik. Viszont igen, azzal is egyet kell, hogy értsek, hogy Cunninghamnek most már lassan elfelejthetjük ezt a szupersztár plafonját az eddig látottak alapján. Nem tudom, Gyuri, te bizakodóbb vagy-e, mert egyébként Zoli például a Detroit-tal kapcsolatban olyan sokáig volt bizakodó meg ezzel a maggal kapcsolatban, és hogy ezt is lassan sikerül lerombolniuk, azt szerintem egy jó jelzés arra, hogy lehet, hogy a Detroitnak valóban kell még talent injekció is, és nem csak összeállniuk kéne.
Hát nem sok figyelmet fordítottam én idén a Detroitra, azt megmondom őszintén. Annyi felírható neki, hogy legalább a cap helyzetük az nincsen semmivel elrontva. Wiseman is lejár, meg Fournier-val is meg lehet trükközni a nyáron. És ugye egyetértek Zolival, hogy Ivy azért annak ellenére, hogy mindent megtett a kedves edzőjük, ugye Monty Williams, hogy elcsessze az évét, ugye század elején még emlékszünk rá, hogy nem is tudom már, de mit variált vele, de ilyen érthetetlen dolgokat, és ő benne még azért sokkal nagyobb potenciál, mint ami most kijött, vagy ami idén ki tud jönni. Nem látom, hogy hova mennek tovább. Én egyébként megmondtam egyszer, tudom, hogy nagyon wild take azt mondani, hogy mondjuk a Spurs-be elcserélni Cunninghamet, és adjatok ide mindent is, és hogy akkor mit mondana erre a Spurs. Már csak azért is, mert ugye a másik tehetséges játékosod, Ivy, gyakorlatilag ugyanazon a poszton van. Tehát egy kicsit
én adom, szerintem zseniális ötlet ez.
És ugye ugyanezt mondtam Trae Young-ra is, tehát ennek a két csapatnak be kéne próbálkozni a Spursnél, de ez a Spurs téma, tudom, hogy nem tartozik ide, de ott ugye eléggé két frontra osztik a dolog, hogy ráérünk még Wembyvel 2-3 évet, vagy 4-et. Nem, most nyáron kéne valamit. Hát a most nyáron kéne valamit, az nálam Cunningham vagy Trae Young. De ugye, ha nem Spurs, akkor is ki kéne találni, hogy mit akarunk, mert ezzel a mostani drafttal nem lesznek kijebb a kakiból, viszont hogyha meg bennek húzni egy ilyen nagy dolgot, akkor azért lehet itt még komolyabb alapokat felépíteni Ivy mellé, de hát az igazság az, hogy nem szokás ilyet csinálni, tehát egy növekvő, úgymond szupersztárra még esélyes fiatal játékos nem szoktak elcserélni. Én nem vagyok nagy Monty Williams fan, azt megmondom őszintén, most tudom, hogy most Kidd után még egy ilyen jön, de igaz, hogy volt még egy, mert nem mondtam a Portlandnél, hogy Pillaps fan se vagyok, mármint így edzőként, de hát ez van, nem minden edző, van azért így is legalább 20 tök jó edző a ligában. Nem tudom, én nagyon várom, hogy mit csinál a Detroit nyáron, mert arra nem érdemes várni, hogy majd ez a draft, meg Cunningham, meg Ivy húzza őket a slamasztikába, a Durant pedig szuper, kicsit ilyen Drummond vibe-ok vannak, tudom, Drummond ugye ugyanilyen nagyon fizikális, viszonylag hátrébb húzott, de nagyon gyorsan beinduló extra fiatal center volt, hát ez nem sült el olyan jól hosszabb távon, remélem Durant jobban fog, úgyhogy nem tudom, nem nagyon tudok többet mondani a Detroit-on, mert nem néztem őket, szerintem senki nem nézte jó kedvében, csak annak, akinek kötelező.
Oké, akkor ezzel a lendülettel menjünk át mai utolsó csapatunkra, amelyik az Oklahoma City Thunder, és nem tudom, mit lehet még velük kapcsolatban elmondani, amit eddig nem mondtunk el, ugye nem fogom 150 egyszerre is részletezni, hogy hogyan támadják szét a gyűrűt, de azt azért mindenképpen szeretném elmondani velük kapcsolatban, hogy az Oklahoma City Thundernél még a rájátszásban is, és egész végig, és egész évben az volt a narratíva, hogy hát nagyon fiatalok, és hát jó ez, meg minden, de hogy nem lehet őket komolyan venni. Egészen elképesztő és impresszív az, ahogy a nagy csapatok ellen játszanak. Jelentősen jobb a mérlegük például, mint a Bostonnak az 50% fölötti csapatokkal szemben, tehát azt hiszem valami 3-mal több győzelmük van, vagy százalékba is tényleg szemmel látható a különbség. És ugyanúgy, ahogy a Minnesota-nál az előző overreaction-ben elmondtam, tehát itt az OKC-t nagyon nehéz nem komolyan venni. És persze, ez a narratíva kitart majd, és bennem is tart valameddig. De azt azért a másik, amit így el kell mondani, hogy itt évközben is micsoda fejlődések voltak. És most persze elővehetjük Gilgeous Alexandert is, akinek szerintem simán csak az első hónapja nem sikerült annyira jól, és aztán utána tényleg fellépett az MVP harc élvonalába. De az, hogy Jalen Williams mondjuk az év első hónapjához képest most milyen játékos, az, hogy Chet Holmgren újoncként folyamatosan, ezt múltkor kitárgyaltuk, volt egy gyengébb hónapja, de azért alapvetően fejlődik minden esetben. Az, ahogy Isaiah Joe most már egy nagyon stabil rotációtag, aki mellesleg lehet, hogy a playoffban Gidi helyén kezdeni fog. Az, hogy itt gyakorlatilag azt látjuk, hogy mindenki folyamatosan tud tovább fejlődni, hogy Aaron Wiggins-t ott hagyják állandóan dobni, de hát Aaron Wiggins rohadt jól dobja idén a triplát. Tehát, hogy nem tudom, hogy meddig lehet ezt csinálni az ellenfeleknek, hogy Aaron Wiggins-t hagyjuk dobni. Ez mondjuk azt mondatja velem, hogy itt a szezon végére, ha nem jön egy nagyobb sérülés, akkor ez a csapat olyan szinten egybe lesz, hogy nem lenne szabad meglepődnünk azon sem, hogyha döntőig menetelnek. Hogy nem lenne szabad ezen meglepődnünk, ez a legjobb kifejezés, amit ide tudok illeszteni. Most akkor Gyuri, téged kérnélek meg, hogy egy picit tegyél engem helyre, hogyha akarsz, tehát az OKC-n milyen fogást találsz, mert ezt kérdeztem ugye a Bostonnál is.
Hát pont az ellenkezője fog történni, mert hogy itt olyan big free készül, amit így szerintem nem nagyon mérnek föl még sokan, hogy ez mekkora big free. És még Holgerembe bízom a legkevésbé. Tehát én olyan szinten vagyok szerelmes Jalen Williamsbe, tehát nem a legjobb ember találtad meg, aki le fogja húzni ezt a dolgot. Hogy az elképesztő, és egyébként lehet majd kicsit figyelni arra, jó, nyilván most neccesnek hangzik, mert azért ahhoz 20 pont fölé kéne menjen az átlaga. De hát én szerintem a szakértők is a háttérbe ezzel értenek egyet, és figyeljünk arra oda, hogy milyen sokan lesznek 65 meccs alatt idén. Tehát elég érdekes embereket kell majd behozni az All-NBA csapatokba is, akikre nem is gondoltunk volna soha. Tehát most sorolhatnak kapásból 10 nevet szerintem, aki de 8-at minimum, aki All-NBA esélyes, és nem lesz meg a 65 meccse. Kezdve Donovan Mitchelltől, tényleg akarok belemenni, de nagyon sokan, Haliburtonnek is necces lesz, stb. Elképesztő, és ugye itt nagyon sokszor beszéltünk
Haliburtonnek biztos meg lesz, mert ha más nem, akkor tolószékbe kitolják kirakják a pályára, tehát ott nála 40 millió vagy mennyi. Tehát neki biztos, hogy meg lesz a 65 meccse.
Most ezen röhögünk, de hogyha mondjuk 2 meccsel a szezon vége előtt tényleg száll el a bokája, akkor tényleg kifogják csak Zolit.
Biztos, hogy ki fogják küldeni, nem kérdés. Tuti, hogy ki fogják tolni.
De nem elég kitolni.
20 percre kell kitolni, hát te állítod a sarokba, és akkor a legrövidebb tripla távolságon a led be tudja emelni. Mondjuk nem tudom, hogy a széknek a kereke rálóg a vonalra, az minek számít, de majd meg kell nézni. Nem tudom, hogy hol kell lenni, mi a lényeg, és mikor lesz out of bounds, majd ezt megbeszéljük még.
Szóval, hogy ugye SGA-vel sose felejtem el azért, hogy Presti mennyire, hát relatív egy kiszúrta, de hogy emlékeztek, mennyit tartották őt vissza, mert hogy a sérüléseinek a fele az orbitális kamu volt 2-3 évvel ezelőtt, 2-3 évvel ezelőtt, hogy a 2 szezonban is, de mindegy, ez már water under the bridge. Szóval ezt a csapatot konkrétan egy valaki húzza vissza, az pedig Josh Giddey, és ugye nem merték meghúzni. Nyilván azért is nem merték meghúzni, mert nem volt olyan jó deal, és ugye Presti nem az a kapkodós fajta, de valamit nyáron kezdeni kell ezzel a dologgal, mert Giddey egyébként szerintem a megfelelő csapatba, ami mondjuk a mai ligában már egyre kevesebb ezzel a triplázással, de a megfelelő csapatba lehet értékes játékos, de hát az szerintem nem ez. Tehát ott azért van egy hatalmas fejlődési potenciál még a nyáron, és hát tényleg, tehát itt ez így a következő 5-6 évre, ez a Big Free, ez nagyon-nagyon-nagyon brutál lesz.
Ebben nem tudok nem egyet érteni. Zoli, te mit gondolsz az OKC idén mutatott játékáról?
Most még annyi, hogy ugye én hallgatok, elnézést, bocsánat, hogy még utólag mondom. Nyilván Nate Duncan-éket hallgatni, ahhoz kell egy ilyen bizonyos szintű, tényleg NBA junkiság, mert ők azért teljesen másik közelítik meg, és sokan analitikusokabban, és azt is mondhatnám profiban, de én szeretem őket is hallgatni, meg mondjuk egy Bill Simmons-t is, vagy Russillo-t, aki meg tényleg itt teljesen a másik oldalról, az iTest alapján, de Duncan-éknél konkrétan ez felmerült, hogy best sophomore, és hogy ők azt mondják, hogy Jalen Williams, nem Banchero. Ez nem egy dig Banchero-ra, mert baromi jó lesz, de egyszerűen Williams brutál tényleg.
Ó, hát a Jalen Williams vonatot nem tudtam, hogy te vezeted, vagy akkor kitúrtál a helyemről. Azért ugye én ebbe az adásba...
Hát van ez a fantasy ligánk, van ez a fantasy ligánk, ahol vezetném én is, csak elvitted előlem, és akkor ugye...
Hát ez nem véletlenül van így.
Ki volt állna.
Jó, én csak annyit akarok mondani, hogy ez ugye nyilván nem újdonság a hallgatóinknak, Jalen Williams, most már Zoli is szerelmes, tehát hogy őt is át tudtam erre venni, az mindent elmond, de összességében Zoli, azt akarnám megkérdezni tőled, hogy az OKC idei egyre jobb játéka, meg ez a hihetetlen jó teljesítménye a jó csapatok ellen, ez szerinted tényleg lehet-e indikátora annak, hogy a playoffban fiatal csapat ide vagy oda nagyot guríthatnak?
Simán, ugye úgy fogalmaztál, hogy nem kellene meglepődnünk, ha döntőbe jutnak. Én meglepődnék, de nem sokkolna a dolog. Tehát az meg, hogy ők konferencia döntőbe esetleg bejutnak, az őszintén egy várándítást se érne meg, mert gyakorlatilag mindenféle statisztikai alapon, akár nézed a net ratinget, ellenfelek erősségét, otthoni idegenbeli spliteket, kiegyensúlyozottságot, ugye a Thunder gyakorlatilag az a csapat, aki nem megy 15 győzelmes sorozatokra, de soha nem kapnak ki gyakorlatilag háromszor se zsinórba. Tehát konkrétan a leghosszabb winning streakjük, az a leghosszabb győzelmi szériájuk az 6 győzelmes, a leghosszabb vereség sorozatok viszont 2. Tehát még nem volt olyan pont ebben a szezonban, amikor zsinórba háromszor kikaptak volna egymás után. Annyira egyértelműen ki vannak rajzolódva a szerepek, hogy a hihetetlen Shai Jokic után gyakorlatilag a legkonzisztensebb szupersztár idén. Nyilván nála felmerült az, hogy a play-offban, amikor ugye kevesebb büntetőt fog kapni vélhetően, amit ugye látunk azért elég sokszor Hardennél, hogy hogyan fog helytelni, de én azért nem aggódom, mert Shai nem csak ilyen Harden-Wade-szerű hibrid, hanem van benne egy kis kavály is abból a szempontból, hogy ő ezeket a nehéz ketteseket időnként annyira könnyűvé teszi, vagy könnyűnek láttatja, és ezek a play-offban is ott lesznek. Tehát lehet, hogy nem 62%-os TS-sel lesz, hanem mondjuk 58%-os TS-sel is, az mondjuk egy 4%-os zuhanás, de még mindig ő lesz a pontszerző motorja az OKC-nek, és én gyakorlatilag beírom neki a 28-29 pontot minimum a play-offra is. Tehát nem várok egyszerűen akkora visszaesést, ami akár azt jelenthetné, hogy az OKC-nek a támadó rendszere az ilyen, ha nem is összeomlik, de mondjuk lényegesen alacsonyabb fordulatszámon pörög. Látszik, hogy próbálják beépíteni Haywardot, és az is látszik, hogy annyira lényegtelen, hogy be tudják építeni, vagy nem. Tehát ez a vicces, hogy megadják neked 15 percet a csere óta, de tök lényegtelen, hogy őt most be tudod építeni a playoffra, vagy nem, őszintén. Ha igen, az egy kis plusz, 9. emberként pályán lesz időnként, vagy lehet, hogy akár 8. emberként is, bár engem azért az meglepne, És itt egyébként egy kitételt hadd tegyek. Ha azt látom, és nem tudom elképzelni Deignorról, de ha azt látom, hogy mondjuk a play-offban kiszedi Kayson Wallace-t a rotációból, akkor az engem azért meglepne, és nagyon nem tetszene, nem örülnék neki, mert oké, újonc, és értem, az OKC már most nyerni akar, de annyira kiegyensúlyozottan jól játszik ez a srác egész évben. Ha például hogy egy olyat csinál, hogy Haywardot berakja helyette a fő play-off rotációba, ott azért azt meg fogjuk említeni akkor is majd. És, de nem nagyon számítok ilyen egyébként, mert nyilván ott lesz Chet is, és akkor már úgy, hogy vele, hogy figyelj, úgyis újonc az egyik legjobb játékosom is, készen egész évben jól játszott, miért ne raknám be a rotációba, és akkor ugye Joe mellett ott lesz a másik Williams mellett, és akkor esetleg még ott lehet Hayward. Annyira egyértelműen megvan mindenkinek a szerepe ebbe a csapatba, és tényleg szerintem a legrosszabb esetőség, én nem tudom elképzelni, hogy az első körbe kiessenek. Egy-két kitételt ide mondanék, ha esetleg a play-inből egy olyan csapat jön, aki bomba formában van a végén, és rossz meccsap, mert azért lehet egy-kettő ilyen az OKC-nek, akkor talán ott azt mondom, hogy oké, revideálom az álláspontomat, de szerintem ők legalább a második körig mennek, és ha kiesnek, akkor sincs semmi, mert annyira fiatalok még, és szerintem legkésőbb ők 25 májusában, akkor lesz a konferencia döntő, azt hiszem, szerintem ott már minimum érdekeltek lesznek, és azt is megkockáztatom, hogy 4 éven belül döntőt fognak játszani legkésőbb, de ha fogadnom kéne, akkor vagy azt mondanám, hogy 4 éven belül döntőznek, vagy 5 éven belül nyernek, akkor már inkább azt mondanám, hogy 5 éven belül szinte biztos, hogy nyernek is egyet már.
Oké, rendben, én talán még annyit szeretnék az OKC-hez hozzátenni, hogy ez az a csapat, a másik, amelyik top 5-ben van most védekezésben és támadásban is, és itt a védekezés része az is egészen elképesztő, amiről nagyon keveset beszélünk, és nem csak Chet, hanem itt is tele vannak már jó periméter védőkkel. Itt is hangsúlyozni kell, hogy egy Isaiah Joe mekkorát fejlődött védekezésben, szóval, hogy még ez a dimenzió is játszik az OKC-nél, ez a hihetetlen. Gyuri, maradt-e még benned bármi esetleg az OKC-vel kapcsolatban?
Hát csak annyi, hogy én abszolút várok ebbe a playoffba egy hatalmas nagy Mike Muscala meccsnyerő triplát. Úgy érzem, hogy eljött az ő ideje végre most, hogy visszatért
Oklahomába.
Úgyhogy erre majd figyeljünk. És ezzel búcsúzom.
Váljál György, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Gyuri, szia.
Kedves hallgatók, illetve kedves Zoli, mi megyünk tovább, jönnek overreactionök, meg a szokásos már playoffra rákanyarodó adásaink. Remélem, Zoli, te is várod, és köszönöm, hogy ma is velem tartottál.
Nagyon, nagyon várom. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok.
Tartsatok velünk továbbra is. Jövünk, és nem csak jövünk, hanem hamarosan egy sorsolással is jövünk, hiszen már március van, úgyhogy patronjainknak pedig egyrészt külön köszi, hogy támogattok, másrészt pedig lehet megint figyelni, hogy ki lesz a következő nyertesünk. Minden jót nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.